Nagy generáció. Változatok az 50 fölötti aktív életre. Nékuti Ilona a műsora.
Kéri György, Széchenyi Díjas biokémikus rákutató professzorral beszélgetünk. Mostanáig azt igyekeztem megérteni, amivel ön foglalkozik, ez pedig az úgynevezett jelátviteli technika, és arról beszélgettünk, hogy hogyan kommunikálnak egymással a sejtek, és hogy mennyire hasonlítható össze a sejt társadalom az emberi társadalommal. Szeretnék most a saját pályájáról hallani, hiszen molekulákat, ha jól tudom, gyógyszermolekulákat, gyógyszerré fejleszthető molekulát fedezett föl, többet is, és ezeknek is megvolt a maguk története. Mi volt a történetük?
Hát, hogy ne kezdjem nagyon messzire, de azért muszáj ott kezdenem, hogy én jókor voltam jó helyen, amit az előbb említettem, akkor Amerikában, akkor indult igazából el a géntechnológia, és én ennél a bizonyos
későbbi Nobel-díjasnál.
Későbbi Nobel-díjasnál, illetve hát, ami még fontosabb volt, akkor ott kezdődött nekem egy kapcsolatom Axel Ulrich professzorral, aki a géntechnológia egy legnagyobb alakja, és a legtöbb ilyen növekedési faktort, meg az inzulinreceptor, ezeket ő klónozta meg.
És hát ő klónozta meg?
Ő klónozta meg, igen. Tehát gyakorlatilag ő állította elő először őket. És gyakorlatilag az onkogének felfedezésében is hát óriási szerepe volt. És én ebben az időszakban az onkogéneknek egy jelentős része egy enzimcsaládot kódol, úgy hívjuk ezeket, hogy kinázok. Uh-huh. És ezek a jelátvitel kulcs enzimei, ezek foszforilező enzimek, egy foszfátcsoportot tesznek rá a fehérjékre, és ettől megváltozik a fehérjéknek a konformációja,
a
térszerkezete, uh-huh. és ettől megváltozik a kapcsolatrendszere. Ez olyan, mint hogy én egy embernek olyan üzenetet mondok, akkor bizonyos embereknek elengedi a kezét, és másokét meg megfogja. Tehát a térszerkezet határozza meg a fehérje kapcsolatrendszerét.
Na most ezek a kinázok, ezek enzimek, és hogyha most visszatérünk az emberi társadalomhoz való hasonlatunkhoz, akkor ha az emberi társadalmat nézzük, ezek a kinázok micsodák?
Hát az emberi...
Az üzenetek, a levelek, amik elérkeznek, vagy hogy mondjuk ezt?
Ezt, ha akarjuk, akkor ez mondjuk inkább azt, hogy ez a verbális és írott kommunikáció az emberek között.
Aha. Jó, tehát emberek közötti kommunikáció,
így van,
tulajdonképpen ezek
ebbe
a kínázok.
Van a készfogás is.
A készfogás is.
Az emberi mm-hmm. érintés. Abszolút benne van az érintés, de mm-hmm. ebben ugye így adódik tovább az üzenet.
Na most igen.
Az a lényeg, amiről szintén az előbb beszéltünk, hogy az onkogének hamis üzenetet küldenek, ezt igen. a kinázok csinálják.
Folyamatosan, a hamis üzenetet csinálják a kinázok?
Van. Ugye ha az onkogén bekapcsolódik, akkor folyamatosan küldi ezt az üzenetet, ezt a bizonyos foszforilációs jelet.
Tehát a kináz a hazugság?
Ugye a kináz így van, tehát a kináz sérül, mert hogy onkogén sérül, ezért egy folyamatosan bekapcsolt enzim keletkezik, a kináz.
Aki folyamatosan hazudik.
Aki folyamatosan hazudik. És ezeket a kinázokat próbáljuk meg mi kis molekulájú hatóanyagokkal gátolni. De ehhez nagyon kell az...
Magyarul egy gellert kap az információ az önök gátlására.
Leállítjuk az üzenetét. Egyszerűen leállítjuk azt, hogy ne tudjon továbbadni hamis üzenetet.
Igen.
De ehhez az, ami ebből nagyon fontos, és ami ebből kinőtt, és amiben hát mi eléggé megint csak kezdeményezők voltunk, az, hogy ha ezt a kínázt, mi le tudunk állítani ilyen kínázt, az nem biztos, hogy mindegyik betegben ugyanaz van. Sőt, biztos, hogy nem ugyanaz van. Tehát ehhez meg kell tudni nézni azt, hogy az aktuális betegben, akinek rákja van, uh-huh. abban milyen onkogén, milyen ilyen hamis jelet generáló kináz enzim van.
Tehát minden embernél más.
Nem minden embernél más, hanem mondjuk azt szoktuk mondani, hogy ilyen onkogén az durván van körülbelül 100 féle. Uh-huh. Egyszer egy nagyon híres amerikai rákutató azt mondta, hogy a rák az egy 10-12 éven belül gyógyítható betegség lenne, ha az amerikai hadipari költségvetés néhány százalékát rákutatásra fordítanánk. Mert mondjuk egyszerűsítve persze a képletet, ha 100 féle onkogén van, és mindegyik ellen lenne gyógyszerünk, de sok esetben több onkogenikus jel van egy adott sejtben, de mondjuk többfajta kombináció. Most egyelőre erre 22 ilyen gyógyszer van klinikai gyakorlatban, és több száz van klinikai fejlesztés alatt.
A klinikai gyakorlatban az azt jelenti, hogy már használják.
Kijött gyógyszer, így van.
22 olyan, ami már képes a sérült gén kommunikációját leállítani?
Így van. Ezeket a kinázokat, akit a sérült gének kódolnak, ezek között a 22 között több olyan van, ami ugyanazt a típusú enzimet gátolja, de ez itt megint nagyon messze vezet, Ugye sajnos az a helyzet, hogy ezeknél a gyógyszereknél nagyon sokszor kialakul aztán egy úgynevezett rezisztencia.
Tehát ellenálló lesz a tumorsejt.
Ellenálló lesz a tumorsejt, így van.
És mást hazudik.
Így van, többek közt például úgynevezett jelátviteli út váltást tud ilyenkor csinálni. Uh-huh. Az azért van, mert általában több onkogenikus jel is van egyszerre egy tumorban.
Most ha visszatérek az eredeti, tehát, hogy találkozott valakivel, ugye, egy későbbi Nobel-díjas professzorral Amerikában, aki elkezdett foglalkozni a géntechnológiával, és ez a saját életét hogyan befolyásolta? Tehát ebből a kinázgátlók hogyan jöttek? Tehát együtt kezdtek ezzel foglalkozni?
Nem, ő klónozta a kinázokat, igen. És ugye mi azt csináltuk, hogy ő akkor egy úgynevezett genomikai validálást csinált, az azt jelenti, hogy azt akarta bizonyítani, hogy az a gén valóban abban a tumorban meghatározó-e, ezért ki tudta ütni a gént, és hogyha kiütötte géntechnológiai módszerrel, amit persze az emberben nem tud megcsinálni, akkor a tumorsejt nem osztódott. Tehát ő egy, de ennek sok problémája volt, és akkor nekem az volt az ötletem, hogy kémiai validálást csináljunk, hatóanyagokkal, kismolekulákkal próbáljuk kiütni azt a gén, annak a génnek a termékét. Uh-huh. Ezért az volt akkor az alaptörténet, hogy elkezdtünk mi magunk is, és amit irodalomban leírtak ilyen kináz gátlóanyagokat, azokat mi mind megcsináltuk, és amikor nekem ez a partnerem, Axel Ulrich előállt egy új kinázzal, akkor ezeket a meglévő hatóanyag molekuláinkat megpróbáltuk ezt legátolni, és elég sokszor aztán, ahogy ment előre az idő, egyre gyakrabban találtunk olyan gátlószert, amivel legátoltuk, és akkor abból próbáltunk aztán elkezdeni új, hát itt sajnos a gyógyszerkutatásban ez nagyon fontos, szabadalmaztatható hatóanyagot csinálni.
Uh-huh. Na most ehhez... És mi lett ennek a sorsa?
Hát ebből lett egy gyógyszer, ami ma a klinikai gyakorlatban van, ez a mi molekula könyvtárunkból nőtt ki, úgy hívják, hogy sunitinib. Uh-huh. Ezt az a cég, amit ez a bizonyos Axel Ulrich alapított, és akikkel hát én 7 évig, amíg létezett a Sugen, együtt dolgoztam velük nagyon szorosan, ő fejlesztette ki, aztán megvette a Pfizer.
Aha, és most hülye kérdés lesz, miért Széchenyi díjat kapott, és miért nem Nobel-díjat, ahogy így hallgatom?
Nem, azért sajnos... Ugye itt az van, ezen nagyon sok, mi az alapmolekula jött csak a mi molekula könyvtárunkból.
És ez nem elég?
Nekem nem, aztán ezt még ez a Sugen nevű cég, és aztán később a Pfizer rendesen módosította azért, hogy valóban gyógyszerszerű legyen a molekula, ne bolyoljon le a májba, stb. Hát ebben még, ilyenkor még sajnos körülbelül $1 milliárd kell ahhoz, hogy egy gyógyszert kifejleszünk, ennyi pénzünk nekünk persze közel sem volt.
Tehát mi... világos, egy darabig el tud jutni egy molekulával, és utána kénytelen eladni, hogyha abszolút, azt akarja, hogy gyógyszer legyen belőle?
Igen, ez így van. Hát Magyarországon aztán a mai nap pláne. Volt még egy molekulánk, ami klinika 3-ig jutott a Sugennel. Az már majdnem a gyógyszeré kijövetel. És itt az volt a probléma, és akkor kezdtem én aztán el ezzel az egyénre szabott terápiával foglalkozni, hogy az anyag nagyon jól hatott állatokon, mert ott olyan tumoroknak adta, olyan tumorsejt kultúrákban adtuk, ahol ezt tudtuk, hogy ez a gén hibás, uh-huh. De az emberekben random beteg populációnak adták, és
már
nem nézték.
Hogy esetlegesen.
Mindenkinek, akinek glioblasztómája volt konkrétan, ez egy agytumorra volt.
Aha.
És annélkül, hogy ez még a 90-es években volt, hogy megnézték volna, hogy akkor még nem is lehetett, hogy abban aktuálisan az a gén hibás-e abban a betegben, vagy nem.
Értem.
Korábban volt egy statisztika, hogy egy jelentős százalékban igen, de hogy konkrétan a betegben igen, vagy nem, azt nem tudták akkor még megnézni.
Igen.
Ebből nőtt ki az a dolog, amit aztán mi később egy nagyon rangos labban is publikáltunk, a Nature Reviews Drug Discovery-ben, ez a koncepció, hogy amit persze akkor már mások is elkezdtek, csak egy ideig a gyógyszergyárak ellenálltak ennek a koncepciónak, mert hogy nem blockbuster, tehát ilyen mindenkin ható gyógyszerek vannak, hanem egyénre szabott terápia kell. Meg kell tudni nézni azt, hogy az aktuális betegben milyen onkogének vannak, és azokat kell tudni molekulás diagnosztikával, és azokat kell tudni gátolni.
Szeretném ezt lefordítani magamnak. Ez azt jelenti, hogy ön gyakorlatilag aktívan részt vett annak a szemléletnek, egy új gyógyítási szemléletnek a kialakításában a világon, ami a célzott terápia.
A cézoterápia abban abszolút részt vettem, ez az Axel Ulrichal, hát mi gyakorlatilag a 80-as évek végétől, a 90-es évek elejétől kezdtük, ugye ezeket a bizonyos enzimeket ő klónozta meg. Tehát a cézoterápia, de ez több, mint a cézoterápia, ez már a cézoterápia és az egyénre szabott terápia, mert
igen.
A cézoterápiának az a része jelenti ezt, hogy meg kell tudni nézni, hogy abban a betegben ott van-e az a célmolekula, vagy nincs, az a hibás célmolekula. És ennek aztán van még egy harmadik aspektusa, csak ez már nagyon eszemezett most, és valahol ez lesz a végső áttör is a rákutatásban, és most ezzel foglalkozunk, az, hogy mi okozza a rezisztenciáját.
Mármint a tumorsejtek mitől lesznek ellenállóak egy gyógyszerrel szemben?
Így van. És ugye hiába, és hogy van egy olyan, hogy mondjuk egy emlőtumor van, kiveszik az emlőt, leveszik az emlőt, kiveszik a tumort, és 5-8-10 év múlva visszanő a tumor. Uh-huh. Vagy adott esetben kapja a gyógyszert, mert már nem lehet műteni, és reagál, és aztán egy idő után rezisztensé válik arra a gyógyszerre. Ez megint egy nagyon-nagyon nagy terület, ezt úgy hívjuk, hogy ez a tumor őssejt miatt van.
És az micsoda?
A tumor őssejt az úgy, mint ahogy van szöveti őssejt, van tumor őssejt is.
És az hogy tud keletkezni, amikor arról van szó, hogy egy normál sejt meghibásodik?
Így van, a tumor őssejt, úgy sokan azt mondják, hogy ez a tumor iniciáló, vagy tumor kezdeményező sejt. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az a sejt, akiben először létrejönnek ezek a sérülések, onkogén aktiválódik, antionkogén szupresszálódik.
Igen,
antionkogén
tehát maradjunk
elnyomódik.
Igen, tehát maradjunk annyiban, hogy megsérül.
Megsérül.
Igen, primitívre lefordítva.
Igen, akkor ez a sejt, ez egy azért tumor iniciáló sejt, mert ő, hogy hogyan és miképpen éleszt egy külön történet, nagyon-nagyon védett.
Tehát
sejt,
ő az első megsérülő sejt,
így
és
van.
Ezért hívják tumorőssejtnek.
Igen, de a tumorőssejt, mint olyan normál őssejt, tehát nagyon sok minden védi. Például többfajta jelátviteli útja van, tehát ha egyiket legátoljuk, a normál őssejt még...
Akkor tud élni és kommunikálni, és ez is tud.
És ez is tud. Aztán úgynevezett transzporterek védik. A transzporterek azok olyan molekulák, amelyek kipumpálják a számára káros anyagokat a sejtből. Tehát az őssejtjeink, a normál őssejtjeink is nagyon védettek, és sajnos a tumorősejtjeink is nagyon védettek. Egyszerűen fogalmazva többfajta ilyen úgynevezett túlélési faktortól függenek, ha egyiket legátoljuk, akkor még nem pusztulnak el, és ilyen pumpákkal is védik magukat. És gyakorlatilag a tumorősejt beazonosítása a kulcskérdés, és az elpusztítása. Na most ehhez, miután ezeknek többfajta onkogenikus jelük van, még egy kritérium van a tumorősejtnek, hogy úgynevezett azt mondjuk, hogy nem tudom másképp mondani, aszinkronosan osztódik, tehát egyrészt létrehoz egy önmagával azonos utódot, mert önmagát reprodukálja, másrészt elkezd egyfajta differenciálódást, mint a normál őssejt.
És mind a kettőnek meg kell találni a jelét, amit gátolni kell.
A tumor őssejtben több van, ezért ha a tumort elpusztítjuk azért, mert az kevesebb jeltől függ, a tumor őssejtet, aki több jeltől függ, nem tudjuk elpusztítani. Tehát meg kell nézni a tumor őssejtben, milyen az a komplex jelátviteli út, akitől ő függ, és ezeket magyarul több komponensű hatóanyaggal kell tudni elpusztítani, így van. De vannak már ilyen anyagaink.
Itt folytatjuk, Kéri Györgyel, néhány perc múlva.